Több mint 800 milliárd forintos bevételre számíthat idén az állam az extra profit adóból, ennek több mint a felét, 475 milliárd forintot biztosan áthárítanak a megsarcolt cégek a fogyasztókra, legalábbis a GKI kutatása szerint. Egyre több cég jelenti be az adó áthárítást, így tett már a fapados légitársaságok közül a Ryanair, de a Wizz Airnél és az EasyJetnél is a viteldíjak emelése várható. A bankok közül a K&H lépett elsőként, de a telekommunikációs cégek is hasonló stratégiát követhetnek. A gazdaságkutató vezérigazgatója szerint a többletköltség a nagy beruházás igényű szektorokat, például a telekommunikációs ágazatot érintheti a legrosszabbul, mert a kötelező fejlesztésekre szánt források jelentősen csökkenhetnek. Molnár Lászlóval Énekes Gábor beszélgetett.
A Ryanair legutóbb pedig a K&H jelentette be, hogy áthárítja az ügyfelekre a nagyobb illetéket, de sorra jönnek a friss hírek más szolgáltatóktól is. Várható, hogy a közeljövőben az érintett ágazati szereplők jelentős része dönt úgy, hogy az ügyfelekre terheli az extra profit adót?
Hát, hogy bejelenti vagy nem, azt nem tudjuk, de hogy meg fogják tenni, az biztos. Tehát azért legyünk őszinték, melyik az a tulajdonos, akinek azt mondják, hogy figyelj, de folytasd a tevékenységet veszteségesen, láss például ugye repülőtársaságok, de fizessél nekem adót. Tehát ugye ezért ez egy egészen szürreális sok szempontból. Tehát az, hogy a légitársaságok ezt az adót egy az egybe áthárítják, hát ez egy teljesen természetes folyamat. Nyilvánvaló ugyanez igaz egyébként olyan egyéb ágazatokra, mint például a bankszektor, vagy akár a telekommunikációs szektor, hát ott rendkívül nagy beruházás igény van ott az 5G-vel kapcsolatban, meg egy csomó minden más fejlesztéssel kapcsolatban. Majd ezeket a forrásokat adó révén megcsapolja az állam, miközben előírja, hogy ezeket meg kell csinálni. Tehát nyilvánvalóan forrásokat fognak csinálni maguknak, ennek meg az egyetlen módja az, hogy emelik az árakat.
Becslések szerint 800 milliárd forint folyna be a különböző ágazati adóbefizetésekből. Az önök becslése szerint ezen befizetésekből mennyi lenne áthárítható a fogyasztókra?
Majdnem biztosan állítható, hogy amit most rögtön át lehet hárítani, az ilyen 475 milliárd forint. Ebből, ami ilyen kétesélyes, nyilvánvalóan, hogy ez a repülőgéptársaságok illetéke, de nem azért, mert hogy áthárítják, hanem azért, hogy mennyi ebből az, amit a magyar utazók fognak érezni, mert nyilván az érinti a magyar árindexet. A másik problémás tétel pedig nyilvánvalóan a MOL, illetve a bioüzemanyaggyártók helyzete, akkor tudják áthárítani majd ezt az adót, hogyha föloldják az ársapkát, amire egyelőre nincs lehetőség, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy nem lesz lehetőség. A kormány valószínűleg kitart mellett, hogy maradjon az ársapka. Ha meg így nézzük a dolgot, akkor ezt a rizs nem tudják áthárítani, hát itt nyilván veszteségek keletkeznek.
Ugye 8 ágazat érintett ágazatonként mekkora a mértéke az új adónak? Illetve szektorális szinten milyen lehetőségek vannak a vállalatoknak, hogy ezt a plusz költséget áthárítsák majd az ügyfelekre?
Ugye nyilvánvalóan az áremelés, tehát ugye ez azt jelenti, hogy például a bankok esetében a szolgáltatási díjak emelkednek, illetőleg emelkednek a kamatok, mint másik bevételi forrás, tehát ebből ez a kettőnek valamilyen fajta kombinációjával fogják megoldani. A telekommunikáció esetében pedig egy érdekes helyzet van, hiszen nagyon sokáig csökkentek az árak. Így ilyen értelemben, ha már nincs árcsökkenés, már is áremelés, de valószínűleg rendes áremelés lesz. Hát azt tudjuk, hogy egyik nagy szolgáltató 2 hónappal ezelőtt emelt 14%-ot, arra hivatkozva, hogy nem tud ezen a szinten rentábilisan gazdálkodni, tehát ebből következően az adók miatt nyilvánvalóan a maradék szereplők is elgondolkodnak az áremelésen, és nyugodtan mondhatják, hogy ha csak annyit emelnek, mint ez a nagy szolgáltató, hát tulajdonképpen azzal már az adót vissza is szedték.
A kormány határozott álláspontot képvisel abban, hogy az itthon működő nagyvállalatoknak miért kell nagyobb adóterhet vállalniuk, miközben egyre több érintett ágazati szereplőtől hasonlóan határozott válaszok érkeznek, sokan ugye elmarasztalják az extra profit adó mögötti elgondolást. Gerjeszthet mindez egy akkora konfliktust, hogy az érintett cégek akár itt hagyják a magyar piacot?
Az a probléma, hogy csak annyit fejlesztenek, amit feltétlenül muszáj ahhoz, hogy a szolgáltatás színvonala és így a bevételek színvonala megmaradjon. Igazából már nagyon régóta, tehát már 2010 óta például a biztosítási szektorban szinte semmilyen valós fejlesztés nincsen. Itt a korábbi befektetések megtérülésének kivitele zajlik, tehát ilyen értelemben akár még igazságos is lehetne az adó. Csak ugye az a probléma, hogy más hasonló iparágak, mint például az autóipar, vagy az építőanyagipar, vagy akár az építőipar, mint a egyik legnagyobb kedvezményezettje a korábbi időszak állami költéseinek, azok nem tartoznak az adó hatája alá. alá, pedig hát ott aztán bőve lehetne mit találni. És azért ne felejtsük el, hogy éppen mai hír volt, hogy a 15%-os globális minimumadó ellen akar a kormány föllépni, amit eddig ugye támogatott, ami csak azért érdekes, mert valójában a nagy multinacionális cégek, főleg a gyártó cégek Magyarországon szinte a semmilyen adót nem fizetnek, hát nyilván kifizetik a béradót, mert az muszáj, de hát a nyereségadó az 9%, de még abból is kedvezményeket kapnak, illetőleg egyéb állami kedvezményeket kapnak, tehát szinte alig adóznak így a béren kívül, ami azért, hogyha a költségvetés nehéz helyzetben van, akkor el lehetne gondolkodni, hogy ezen lehetne változtatni.
Kijelenthető az, hogy az új adó nem az tovább gerjesztheti az inflációt?
Persze, hát nyilvánvalóan, hiszen mert tovább hárítják, és jellemzően a lakossági szektort érinti nagyobb részt, nyilván a vállalkozások költségeit is emelni fogják azért a szereplők. Ezért nagyságrendileg lehet azt állítani, hogy körülbelül egy ilyen 1,6% közötti, attól függően, hogy milyen lakossági arány van az egyes székterítésben, de valószínűleg az a lakosságot jóval nagyobb arányba fogja érinteni, tehát legalább ekkora mértékben emeli a fogyasztói árindexet.
A döntés értelmében a nagyvállalatoknak 2023-ban is magasabb adókkal kell számolniuk. Ez az érték az idei, tehát a 2022-es évhez képest várhatóan még magasabb lesz majd?
Igen, persze. Hát ugye nyilván a adó alap nő, akkor az is nőni fog. Ez az egyik tényező. A másik pedig, azért legyünk őszinték, én nem hinném el a vállalatok helyében, hogy ez 2023-ban hirtelen egy csapásra megszűnik, és az állam lemond 800 milliárd forint extra plusz bevételről. Ne felejtsük el, hogy ez már plusz bevétel, tehát már eddig is 900 milliárdot beszedett ezektől a cégektől az állam, illetve a lakosságtól, mert ugye a tranzakciós illeték az ilyen 200 milliárd forint, 230 milliárd forint értékben körülbelül a lakosságot terelte eddig is, főleg a lakossági átutalásokat. Tehát, hogyha így nézzük a dolgot, akkor én inkább arra számítanék, hogy ez még 24-ben, 25-ben is megmarad, legfeljebb a mérték fog egy kicsit talán csökkenni abban az évben.
A közleményükben arra kitértek, hogy ez a jelenlegi adó nem a bevételt adóztatja, és nem a nyereséget, így pedig nincs tekintettel a költségek változására. Ezt kifejteni egy kicsit részletesebben?
Hát nagyon egyszerűen nézve, például egy kereskedelmi cégnél, hogyha a bevételét adóztatom, akkor nem vagyok tekintettel arra, hogy a bevételhez ugye legalább 90%-nyi költség adódik, hiszen meg kell venni az árukat az élelmiszeripartól, például az élelmiszer kiskereskedelemben, vagy a műszaki kereskedelemben pedig meg kell venni a műszaki cikkeket, ugye jellemzően importból, ami ráadásul a gyenge forint miatt egyre drágább. Tehát magyarul nagyon nem mindegy, hogy mekkora költségszinten dolgoznak ezek a cégek. Tehát hogyha olyan, mint például a műszaki cikkek esetében, ugye, ahogy az előbb is említettem, behozza a terméket, arra még ugye van egy adott esetben vám, egy más szempontból meg nyilvánvalóan, hogy át kell számolni forintra a termék árat. Tehát innentől kezdve a forintosított ára rak rá egy valamekkora százalékot, és azon az áron tudja megvenni a fogyasztó. Na most, ha így nézzük a dolgot, akkor itt azért nagyon pici az árrés, tehát ami a tényleges profitot is tartalmazza. Tehát egy ilyen ágazatban, ahol viszonylag magas az ilyen úgynevezett LAB, tehát az eladott áruk beszerzési értéke, ott ha megadóztatom a árbevételt, akkor gyakorlatilag elképzelhető, hogy nem hogy a profitot, hanem az egyéb működési költségek egy részét is elviszi, tehát a bérek fedezetét is elvonja egy ilyen adó.
A GKI vezérigazgatóját hallották, Molnár Lászlót.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
Feszülten figyel mindenki a Fed az amerikai jegybank esti kamat döntőülésének az eredményére, mert hogy a vártnál is nagyobb kamatemelést áraz a piac, de ez hogyan hat az arany árfolyamára? Kérdezem Schmidt Kálmánt, az Aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát a hét eleje óta az emelkedő kamatoktól való félelem negatív irányba lökte az arany dollárban jegyzett árfolyamát. Egy uncia aranyért 1815-1817 dollárt kell fizetni ebben a pillanatban. De nagy zuhanások voltak a részvénypiacokon, brutális zuhanást láttunk a kriptodevizák piacán, térdre rogyott a devizapiacon is szinte minden a dollárral szemben, egy szóval gyakorlatilag mindenhonnan menekülnek a befektetők jelenleg. Az általánosan negatív hangulat hátterében a pénteken megjelent meglepően rossz amerikai inflációs adat áll elsősorban, másodszorban pedig az erre várható jegybanki válasz. A befektetők egy agresszív emelésre számítanak a Fed most zajló kamat döntő ülésén. ez a küszöbön álló kamatemelés erősíti a dollárt, amire jellemzően gyengüléssel reagál minden dollárban jegyzett eszköz, tehát az arany is. Forintra átszámolva viszont éppen ellenkezőleg egy magas árszinten stabilizálódó aranyat látunk. Az 1815 dollár környéki unciánkénti árat 385 dollárral átszorozva 700 ezer forint körüli árat kapunk egy unciára. Ez gramban kifejezve, amit a magyar vásárlók jobban tudnak értelmezni, nagyjából 22.500 forintot jelent grammonként. Ez az árszint az elmúlt évek áraihoz viszonyítva igen magasnak számít. És ez egyébként nem csak a forint aranyára mondható el, hogy történelmi magasságban van az aranyár, hanem a dolláron kívül jóformán minden devizáról magasan van az árfolyam. Euróban, svájci frankban, japán jenben, kínai juanban, indiai rúpiában, és így tovább hosszan lehetne a különböző devizákat még sorolni. Üröm az örömben, hogy ezek a magas lokális aranyárak ugyanakkor nyilván lohasztják valamelyest a vételi kedvet az adott országokban a sárga nemes fém iránt.
Ha kamatemelés lesz, hát vélhetően lesz majd az amerikai Fed részéről, és mondjuk nem 50, hanem akár 75 bázispontos, vagy még nagyobb mértékű, az akár 1800 dollárra le is lökheti az aranyár folyamát?
Hát igen, hogyha a várakozásokat meghaladó kamatemelés következik be, akkor az negatív lesz az aranyár számára valószínűsíthetően. Most a piac a 75 bázispontot árazza véleményem szerint, tehát hogyha marad a korábbi vélekedés, hogy csupán 50 bázispontot emelnek, akkor az még akár segítheti is vissza az aranyár folyamát a mostani mélységből, de nyilván, hogyha ha 75 bázispont lesz, akkor körülbelül itt maradhatunk, ahol most vagyunk, ha esetleg akár 1%-ot emelne a Fed, akkor az egy durva arculcsapás lenne a piacok számára, és az hát jelentős esést váltanak ki minden piacon, a részvényektől kezdve az aranyon, nyersanyagokon át mindenhol súlyosan negatív hatása lenne ennek. Azt látni kell, hogy a dollár a világ vezető devizája, tartalék devizaként 60-70% között van a súlya globálisan nézve, a nemzetközi tranzakciók túlnyomó része dollárban számolódik el, tehát a dollár jelentősége és szerepe a pénzügyi világrendben egészen elképesztő, még úgy is, hogy az utóbbi 10 évben valamelyest vesztett a dollár a korábbi még nagyobb dominanciájából, de ennek a dominanciának köszönhetően óriási súlya van a dollárnak például a nyersanyagok árazásában. Ha erős a dollár, akkor a másik oldalról nézve ez azt jelenti, hogy vele szemben gyenge a többi deviza, vagyis az a helyzet áll fel, mint éppen most, amikor azt tapasztaljuk, hogy dollárban stagnál, vagy akár esik is például egy eszközára, más devizákban viszont egyidőleg akár még drágulást is láthatunk, márpedig például az aranynál a kereslet 90%-a a dollár térségen kívülről érkezik, mint ahogy most ezt tapasztaljuk, a végeredmény az lehet, hogy globálisan csökken a kereslet, annak dacára, hogy az árfolyam dollárban számolva inkább esést mutat, de hát a lokális devizákban csúcsra jár az aranyár.
Nekem nagyon érdekes személy szerint az, hogy ilyen évtizedes rekordmagasságú inflációnál nem indult el nagyobb mértékben az arany iránti kereslet, magyarán, hogy nem emelkedik az ár, nincs nagyobb felvásárlás. Egész egyszerűen tényleg felüléri az emelkedő kamat azt, hogy mondjuk biztonságra törekedjenek a befektetők? Tehát lehet, hogy inkább elindul majd az amerikai állampapír felvásárlása például?
Hát én azért azt gondolom, hogy ahogy az imént is említettem, szinte minden devizában csúcson van az aranyár. Ha megnézzük a forint aranyár grafikont, akkor az nagyon is látszik, hogy az inflációnak milyen hatása van az arany árra forintban számolva. A dollár esetében van egy csúcspontunk a 10 évvel ezelőtti pénzügyi világválság idejéből, amikor 1920 dollárig nagyon gyors iramban fölfutott az aranyár. Sokan ahhoz viszonyítják a jelenlegi árfolyamot, és azt mondják, hogy na de hát az utóbbi 10-11-2 évben voltak éppen ugyanott stagnál nominálisan az árfolyam. De azt gondolom, ez egy rossz viszonyítási pont, tehát az egy túlárazott piac volt, egy túlhevült piac volt, irracionálisan elszakadt az aranyár az akkori fundamentumoktól, nem ahhoz az árszinthez kell a mostanit viszonyítani, hanem a több évtizedes átlagot kell nézni, és azt az ahhoz képest történő árfolyam emelkedést, tehát Én azt gondolom, hogy az aranynak nincsen szégyenkezni valója. Az elmúlt évtizedek inflációját számolva az aranyár nagyon jól tartotta a benne őrzött, vagy az arany nagyon jól tartotta a benne őrzött értéket.
Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Jó napot, jó munkát önnek. Viszonthallásra.
Köszönöm én is. Viszonthallásra.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.